Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyugat-Európában is betelt a pohár, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális migráció kapcsán az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György utalt azokra a 100 000-es tüntetésekre, amelyek nem csak Nyugat-Európában, hanem más kontinenseken is zajlanak. Azt mondta, Európa szerte is azt lehet látni, hogy az a pozitív hozzáállás, amit az emberek 2015-ben Nyugat-Európa szerte úgy gondoltak, éppen a német kancellár álláspontját követve, hogy nekünk segítenünk kell, mert jönnek a szegény szír menekültek a háború elől, megváltozott. Bár már akkor is voltak furcsaságok, mindenki azt mondta, hogy szír, és kiderült, hogy arabul sem tud. Nyugat-Európa akkor nagy lelkesedéssel segített, a média által is befolyásolva próbálta kialakítani a migrációval kapcsolatos álláspontját, aztán szembesülnie kellett azokkal a jelenségekkel, folyamatokkal, amelyek mára már egészen más légkört eredményeztek, magyarázta a főtanácsadó. A magyar kormány célja újra naggyá tenni Magyarországot. Ehhez a recept, hogy megvédjük magunkat az ukrajnai háborútól, az illegális bevándorlástól és az agresszív gender propagandától, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban. A minisztérium táviratirodához eljuttatott közleménye szerint a tárca vezető az ENSZ közgyűlésének általános vitáján felszólalva hangsúlyozta. Az emberiség ma a veszélyek korában él, és a világ biztonsági helyzete nem volt ilyen rossz a hidegháború óta. A háborúk, egyre erősödő terrorfenyegetettség, etnikai alapú konfliktusok, szélsőséges ideológiák terjedése, nyílt utalások nukleáris fegyverek használatára sorolta. Leszögezte, hogy mindez a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, amin Magyarország egyszer már súlyosan rajta veszített, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, a kölcsönös tiszteletre alapozott, kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés visszatérésében. Az Európai Bizottság azt várja, hogy Magyarország vezesse be a magasabb adókulcsos progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, szüntesse meg a kamatstoppot és az árrésstoppot, írta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Arra is kitértek, hogy a Tisza párt Brüsszel utasítására brutálisan magas, 22%-os és 33%-os adókulcsokkal több kulcsos jövedelemadó emelést vezetne be, és a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelni 9%-ról 25%-ra, hogy az így befolyt pénzzel Ukrajnát és a multinacionális nagyvállalatokat támogassa. A fővárosi közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákos rendező megújítására. Ismertette Karácsony Gergely főpolgármester a testület szerdai zárt ülésén született döntést a közösségi oldalán. Karácsony Gergely közölte, szerda este hagyták jóvá a tervpályázatot, miután jogos igény volt, hogy a város legfontosabb beruházásának indításáról a közgyűlés döntsön. A város legértékesebb fejlesztési területe a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja. Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek, fogalmazott. A főpolgármester azt írta, Budapest mondja meg, hogy mi épül Rákos rendezőn, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy kiépíthet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után, tette hozzá. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati déli harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. A déli óráktól már inkább csak elszortan számíthatunk időszakos esőre, záporra, lokálisan akár több hullámban is előfordulhat csapadék, a legkisebb eséllyel a délkeleti tájakon. A keleti szél nagy területen élénk, északkeleten helyenként erős lesz. A hőmérséklet az ország északi felén döntően 13 és 19, míg délen általában 20 és 24 fok között valószínű. Késő estére 10-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért megmarad. Fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk,
de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradásunkért tegyünk végre magyar a magyar magyarunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Amikor találkozunk.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Adásunkban ismét Dobó Istváné lesz a főszerep. Ma az egykori egri várkapitány életének az 1552-es várostrom utáni időszakáról beszél dr. Baló Judit történész, egyetemi tanár. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az egyik legnagyobb várvédőnkről van szó, 1552-ben művédte ugye Eger várát a törökökkel szemben. Hogyan köthető Dobó István Erdélyhez?
1552-ben valóban Dobó István olyan nagy népszerűséget szerzett minden körben, és azt mondhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy Habsburg Ferdinánd maga is olyan nagyon ragaszkodott a tehetséges katonához, hogy egy olyan komoly feladatot bízott rá, ami valószínűleg passzolt is Dobónak a tehetséges feladat megoldó képességeihez, ez pedig az éppen akkor Habsburg kézre került Erdély irányítása volt. 1553-ban a Soproni Országgyűlésen kapja az instrukciót arról, hogy ő párban az erdélyi származású Kendi Ferenccel együtt legyen Erdély vajdája. Ugye Erdélynek a történetét elég jól ismerjük, 1550-től, de most mondhatjuk, hogy 49-től kezdődik az a folyamat, aminek a részeként Fráter György megpróbálja átjátszani Habsburg kézbe Erdélyt. Ugye hát erre gyakorlatilag ő maga is rámegy, hiszen őt meggyilkolják 1551 decemberében, de később 1552-1553-ra Erdély végül is úgy tűnik, hogy Habsburg kézre kerül. Először Báthori András egy személyben vajdaként próbálta irányítani ezt a területet, azonban úgy tűnt, hogy az erdélyiek nem mutatnak bizalmat felé, és nem nagyon talált hangot az erdélyi rendekkel, és ezért Ferdinánd, aki egyébként egy nagyszerű szervező, hiszen az egész birodalmát is átszervezte, egy egész izgalmas kísérletbe fogott. Ez a kísérlet ez nagyjából úgy nézett ki, hogy két vajdát választott, az egyik volt a nagyon tetterős mi Dobó Istvánunk, akitől valóban részben azt várta, hogy a rendet biztosítsa, részben pedig azt, hogy az ekkor már nagyon erősen protestáns Erdélyben megpróbálja visszaállítani a katolikus uralmat, vagy legalábbis a katolikus egyháznak a régi fényét valahogy megpróbálja megmenteni. A másik vajda ellenben az erdélyeknek tett gesztus volt, hiszen Szent Iványi Kendi Ferenc az erdélyek körében nagyon jól ismert, egyébként Szapolyai párti politikusa volt Erdélynek, tehát egy olyan ember, akiben megbíztak az erdélyek, és úgy tűnt, hogy ez a kettős, ez talán jól tudja irányítani Erdélyt. Sajnos azonban természetesen olyan messze volt Erdély a Habsburg birodalom többi részétől, hogy hosszú távon ez jelentős katonai erők bevetése nélkül lehetetlen volt, ráadásul nagyon-nagyon komoly ellendrukkerek voltak, nem csak maga a török birodalom, hanem Erdélyen belül is nagyon sokan óhajtották a Erdélynek a visszakerülését a török vazalitásba, illetve a Szapolyai párti és Izabella párti Petrovics Péter is nagyon komoly sereget gyűjtött, hogy megpróbálja Erdélyt visszafoglalni. Dobó azonban igyekezett kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket Erdély rejtett a számára. Az egyik ilyen nagyon fontos dolog az volt, hogy itt alakul először elég erőteljesen ki az a fajta főúri csoportosulás, ami Dobó nevéhez köthető. Ugye Dobó Istvánnak a házasodásáról már az elmúlt alkalommal beszéltünk, ugye a Legcsei Súlyok családnak a Sára nevű leányát vette feleségül, de hát ennek a családnak még volt két további leánygyermeke, az Anna, ő feleségül ment Balassa Jánoshoz, tehát a Balassa család ilyen módon Dobóval rokonságba került, illetve a Krisztina nevű leány, ő pedig Bocskai György felesége lett, ilyen módon Bocskai István későbbi fejedelemnek a szülei és Dobó István rokonságába kerültek. Tehát amikor Dobó István megindul Erdélybe, egyébként több mint 1000 katona kíséretében, tehát nagyon megadta a módját annak, hogy bevonuljon Erdélybe, akkor már az egész rokonságát vitte magával, tehát a Balassa rokonságot, illetve a Bocskai rokonságot. És Bocskai György egyébként az egész családjával kiköltözött Erdélybe, tehát egy ilyen egész komoly klientúrát egyből Erdély tetejére ültetett Dobó István, amivel egyébként az erdélyek rögtön nem is nagyon értettek egyet, tehát nagyon komoly ellenérzéseket éreztek iránta. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy 53 és 56 között Dobó mindent megtett, amit csak Ferdinánd tőle elvárt. Tehát a biztonságot próbálta biztosítani, távol tartotta Petrovics Péter seregeit Erdélytől, a Moldvából Erdély felé irányuló hadakat is sikerült távol tartania, illetve, ami még nagyon fontos feladata volt, katolikus egyháznak a visszaállítása, Gyulafehérváron gyakorlatilag rögtön megérkezése után kemény kézzel állítja vissza a katolikus egyháznak az uralmát, a püspökséget, Barnemisz a püspöknek a támogatásával, tehát egy nagyon-nagyon komoly munkát végez, mind a Habsburg párt, mind pedig a katolikus egyház hát kívánalmai szerint. Nagyjából ez az időszak, ez azonban csak szűk 3 évre tehető, 56-ra ugyanis olyan nagyon nagy volt már a belső ellenállás, maga Kendi Ferenc egész családja is tulajdonképpen inkább ezt a török vazalitást kívánta választani, olyannyira, hogy Kendi Antal, a Kendi Ferencnek a testvére maga szervez egy felkelést, vagy egy összeesküvést a Habsburg uralommal szemben, úgyhogy hol békés eszközökkel az országgyűlésben, hol pedig katonai eszközökkel kellett ezeket az ellenkezőket megpróbálni visszaszorítani. Nagyjából ezzel telik ez a 3 esztendő. Természetesen közben Dobó István a saját vagyonát is sikeresen tudta gyarapítani. 2 vár állt az ő rendelkezésére, nagyon érdekes, a 2 vajda egyébként 2 rezidenciát kapott Ferdinándtól. Maga Dobó István hivatali várnak, vagy ilyen a tisztségéhez kapcsolódó várként Déva várát nyerte el, míg Kendi Ferenc Görgény várában rendezte be a székhelyét, de Dobó Ferdinánd kegyéből Szamosújvár várát is megkapta, és egyébként maga Dobó sokkal szívesebben tartózkodott Szamosújváron, viszont Dévára a saját öccsét helyezte, Dobó Domokost, akiről már szintén beszéltünk, aki alvajdai minőségben volt jelen Dobó István mellett. Tehát egy nagyon komoly udvart rendezett be, egy nagyon-nagyon komoly üzleti kapcsolatrendszert működtetett, és igyekezett saját maga számára is mindenféle hasznokat lefölözni, amit az erdélyi működéséből csak sikerült. 56-ra azonban annyira feszülté vált már a helyzet, és az erdélyi nemesség olyan nagyon erősen kívánta vissza Izabellát és török vazalitást, hogy Dobó Domokost, a saját öccsét küldte Ferdinándhoz segítséget kérni, hogy hát mi legyen a teendő egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Ráadásul még 1556-ban az egyik országgyűlésen ki is mondták azt, hogy Dobó Istvánt leteszik a vajdaságból, tehát ekkor Erdély nemessége, Erdély rendjei megpróbálnak önállóan döntéseket hozni, és ezekben a döntésekben, ezekben már egyértelmű Habsburg ellenes momentumok láthatók, és Dobó István, aki egy elkötelezett Habsburg párti és az uralkodó mellett végsőkig kitartó nemes ember volt, ő bizony defenzívába szorult, olyannyira, hogy felvetődött az ő elfogásának a lehetősége is, amelyik majd meg is történik. Először még látván, hogy nagyon-nagyon komoly akciókra nem képes, a családjával együtt, az egész családjával, tehát a Bocskaiékkal együtt Szamosújvár várába vonult, és azt próbálta megvédeni. Később azonban ennek értelme elfogyott, ugyanis Ferdinánd nagyjából megegyezik Izabellával Erdély átadásában. Dobó pedig azzal a feltétele adja át Szamosújvár várát Izabella katonáinak, hogy szabad elvonulást kap. Hát ez nem teljesen sikerül, ugyanis Izabella Kolozsvárra rendeli magát Dobó Istvánt, akinek azt is megsúgják, hogy hát, hogyha nem egy szép szerével, akkor el is fogják fogni. A Kolozsvárra rendel Dobót megmotozzák, és kiderül, hogy vannak falkonetta, ez ilyen ágyú típus, egy kisebb fajta ágyú típus is van az ő szekerein, amiket a Szamosújvári vár birtokának tekintettek, és ezért őt tolvajlással vádolták meg. Úgyhogy tulajdonképpen 10 hónap tisztes fogságot szenvedett el Kolozsváron a családjával együtt. Azért is izgalmas, mert a magánéletben is történnek közben a dolgok. A felesége minden bizonnyal életet adott itt egy kisfiúnak. Nagyon-nagyon bizonytalan dolgokat tudunk erről jelenleg még. A család történetben egy Damján nevű kisfiú szerepel, aki egészen pici babaként meghal, vagy gyermekként, vagy csecsemőként meghalhatott. Viszont a történetírók máshol pedig úgy emlékeznek meg erről, hogy Dobó Istvánnak valóban fia születik ebben az időben, ezt Izabella elveszi tőle, ezt a csecsemőt, és ő maga kereszteli meg, de nem a Dobó akarata szerint, mert Dobó annyira félt attól, hogy meg fog halni, hogy ő Istvánnak szerette volna kereszteltetni, hogy maradjon valami utána. Nem tudjuk, hogy mi a pontos történet, tehát csak a legendák ködében tapogatózunk. Viszont a családban még egy gyermek születik ebben az időben, aki azonban túléli ezt az egész herceghurcát, nyilván ő nem volt akkora, tehát rá nem hárult akkora figyelem, ez pedig Bocskai Györgynek a gyermeke, akit Istvánnak hívnak, és később majd Erdély fejedelme is válik belőle. Tehát ebben a tisztes fogságban tartózkodó Dobó István is nagy falatnak számított Izabella számára, tehát nem szerette volna kiengedni a kezéből. Nem is engedte ki szép szerével, olyannyira nem, hogy nagyon kalandos körülmények között végül is 1557-ben a felesége segítségével szökik meg. És ez nagyon, nagyon izgalmas része Dobó István életének, mert azt tudjuk, hogy nagyon jó katona és legendás várvédő volt, aztán kevésbé, hogy még legendásabb börtönből való szökőművész is volt, ugyanis 1557-ben is szó szerint ilyen egészen különleges módon a felesége által, a feleségét beengedték hozzá, bejárkálhatott hozzá a börtönébe, és teljesen előkészítették ezt a szökést, mindenféle lefizettek embereket, akiket le kellett fizetni, kimászott az ablakon, tehát leeresztett kötélen, annak rendje és módja szerint, ahogy csak egy kalandregényben ezt el lehet képzelni, és valóban sikerül meg is szöknie Dobó Istvánnak, és majd később 1568-ban Pozsonyból is ugyanígy fog megszökni, tehát egy ilyen egészen izgalmas része ez is az életének, amit talán kevésbé szoktunk tudni.
Dobó István szerintem mindenki úgy ismeri, mint az egyik legnagyobb magyar, aki a török ellen harcol, és valóban ő egy ilyen emblematikus figurája a török elleni harcnak, és azt gondolnánk, hogy a 16. században mindenki egy hősként tekint Dobó Istvánra. Nekem azért furcsa ez, hogy, és szerintem lehet, hogy a hallgatóknak is, hogy Erdélyben pedig nem látják szívesen, illetve a török vazalitást szeretnék visszaállítani. Miért van ez a ragaszkodás a törökökhöz Erdélyben?
Ezt egyébként a Habsburg párti magyarok sem értették, az a szó, hogy tündérkert, ugye az éppen ebből jön, ez a tünékenység, ez a sosem lehet tudni, hogy mit gondolnak az erdélyek, gondolták a magyar királyság területén élő nemesek. Minden esetre az erdélyeket is meg lehet érteni, sőt nagyon is meg lehet érteni, éppen ez az időszak, ez az 53 és 56 közötti időszak mutatott rá számukra, sőt már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az 50-től kezdődő időszak mutatott rá számukra, hogy annyira közel van hozzájuk a török hódoltság, hogy őket Bécs katonai erővel hatékonyan nem tudja megvédeni. De gyakorlatilag mit éltek át az erdélyek abból, hogy ők Habsburg oldalra álltak? Az, hogy az 1552-es hadjáratban Erdélynek jelentős területei vesztek el, többek között, ugye ezekkor Erdélyhez tartozó Temesvár és egész területe, tehát a Temesköz gyakorlatilag a török hódoltság kezébe került, ugyanúgy elpusztította őket a török fegyver, viszont még csak megvédeni sem tudta őket az a Habsburg katonaság, amelyik esetleg mondjuk a Dunán túlt, vagy nyilván a északi részeket hatékonyabban tudta védeni, hiszen az közelebb volt Bécshez. Tehát gyakorlatilag az erdélyek azzal a történeti realitással szembesültek, amit ugye kicsit viccesen mondhatjuk, hogy hát a törökök a spájzban vannak, tehát hogy nem nagyon tudunk mit tenni, annyira közel van a török hódoltság, hogy nyilván az ő hatásuk, az jóval erősebben érződik Erdélyben. Tehát nincsen mód egyszerűen arra, hogy az erdélyi békét máshogy megvásárolják, mint a töröknek fizetett adóval. És nagyjából ez az, ami a 16. század végére kikristályosodik az erdélyek számára, hogy amíg az oszmán birodalom olyan erős, amilyen, addig ők túl közel vannak ahhoz, hogy azt a luxust vállalhatnák, hogy a Habsburg birodalomhoz próbálnak csatlakozni.
folytassuk Dobó István életét. Ugye ott tartottunk, hogy megszökött, tehát elment Erdélyből, 3 évig volt Erdély vajdája. Hogyan folytatódott az élete? Merre tartott?
Nagyon érdekes, hogy éppen 1557-58-tól kezdődően egy egészen más irányt vesz, mint korábban. Azt mondhatjuk, hogy ugye, ha korábban az észak-kelet magyarországi vármegyék voltak a Dobó családnak a központja, az a terület, ahonnan kiindult a maga a Dobó család, tehát Ung vármegyére gondoljunk, és a környező Zemplén vármegyék, Bereg megyék, addig megjelenik egy olyan irány Dobó birtok szerzésének a történetében, amikor az észak-nyugat magyarországi területekre is átível az ő birtokainak az egyébként egyre nagyobb birtokkomplexuma. Bars vármegyében szerez hatalmas birtokokat, olyannyira, hogy megszerzi Léva várát, ahhoz 61 birtoktest tartozik Bars és Hont vármegyében. Bas vármegyének lesz a főispánja, tehát olyan jelentős területek, és új Tolna vármegyében szerez birtokokat, nagyon-nagyon szertágazó, rengeteg vármegyei birtokot tud megszerezni. Gyakorlatilag ez egy olyan hatalmas, nagy birtoktesté áll össze a család kezében, a Dobó család kezében, ami a Dobókat az 5. legnagyobb birtokossá teszi ebben az időben az országban, és megelőznek olyan családokat, mint a Nádasdiak például, tehát egészen rendkívüli az a birtokgyarapodás és hatalomgyarapodás, amit meg tud szerezni, vagy ami a Dobó család kezébe kerül. A Bars-vármegyei főispánság az egyértelműen az arisztokrácia sorában sorolja, hogy már korábban báró lett, de 1553-ban egyébként az öccserészére is megszerzi a bárói címet, tehát most már egészen komoly bárói méltóságra tesz szert, illetve nagyjából azt mondhatjuk, hogy az 58-tól a 68-ig terjedő időszakban a Dobó családnak a gazdálkodása, kereskedelme is olyan szinteket ér el, ami Dobót a magyar arisztokrácia krémjébe sorolja mindenképpen. És egy nagyon rövid időszakra, 63 és 64 között bányavidéki főkapitány is lesz, tehát a főkapitányok közé emelkedik. Ezzel egyébként számos ellenlábast is szerez magának, de kétségtelen, hogy az 50-es évek végén és a 60-es évek első felében úgy tűnik, hogy a karrierje soha nem látott magasságokba emelkedett. Közben kereskedik, nagyon-nagyon komoly marha exportőr, gyakorlatilag szinte az ország legjelentősebb marha exportőrei közé tartozik Zay Ferenccel és másokkal együtt, de nem csak marhákat exportál, hanem kivisz juhot külföldre, sőt gabonát, Selmecbányának a gabona ellátásáról kifejezetten a Dobó gondoskodik, tehát gabonát szállít, juhokat visz ki, marhákat, borzasztóan nagy kereskedelem az, amit ő folytat. Ugye erről talán már említettem, hogy itt meg is jelennek részben az irigyek, részben pedig azok, akik megjegyzik, hogy hát bizony Dobó is ugyanazt csinálja, mint a kortársai közül nagyon sokan, vagyis igyekszik vám elkerüléssel kijuttatni külföldre az áruit. Úgyhogy nagyon komolyan megvádolják sok esetben, hogy nem fizeti be a vámokat, hogy adóelkerüléssel vádolják, de ez mind nem lett volna elég, hogy őt besározzák, hiszen valóban, ahogyan említettük, az egri hősnek a mítosza az olyan jelentős volt, hogy egészen biztos, hogy például Ferdinánd számára garanciát jelentett a Dobóval felhozott bármilyen váddal szemben. Márpedig vádak voltak, hiszen talán az elmúlt részben is említettük, hogy nagyjából azt mondhatjuk, hogy minden ilyen köznemesi réteg felső egyharmadába tartozó család előszeretettel hatalmaskodott, minden gazdagabb köznemesi család, sőt a szegényebbek is. A hatalmaskodás az nagyjából azt jelentett, hogy erőszakkal igyekezett birtokokat szerezni, erőszakkal igyekezett rátenni a kezét a szomszéd területnek a birtokaira, esetleg jobbágyfalvakat szerzett ilyen módon. A Dobóknak az első nagyon komoly ilyen hatalmaskodási ügye az már ugye 1551 előtt megtörtént, hiszen 51-ben március 5-én megszületett a fejési országvesztési ítélet is ellenük, a dobó testvérek ellen, amikor Tegenyei Tamás egyik szomszédjuk ellen olyan súlyos tetlegességig menő hatalmaskodásba keveredtek, ami ellen ez volt az ítélet. Ferdinánd azonban, aki minden bizonnyal kedvelte Dobót, és jó emberének tartotta, és szükségesnek tartotta őt a török elleni harcban, Ferdinánd ő először elhalasztotta az ítéletet, ugye ez Eger idején, később azonban már báróvá is emelte, és annyi-annyi pozitívum és adomány kötődött már ekkor a Dobó István nevéhez, hogy tulajdonképpen minden bizonnyal elült volna ez a történet, hogyha nem következik be egy újabb, nagyon komoly ellentét, méghozzá Sárospatak és Sátoraljaújhely birtoklásának a kérdésében, aminek az ügyében pedig a Perényi családdal került szembe. Perényi Péter fia, Perényi Gábor veszi át ugye ezt a perfolyamot. A Pálóci családnak az örököseként igyekezett a Dobó család megszerezni a Sárospatak és a hozzátartozó mezőváros és a területeknek a birtoklását. Azonban a perényiek szerzik meg ezt helyettük, de tovább folytatódott ez a konfliktus. 1558-tól egyre erőteljesebbé vált, Dobó erősebb is lett, tehát igyekezett bevetni mindent az ügy érdekében. Úgy tűnt, hogy nagyon sokszor sikerült a perényiek újabb és újabb vágyát Dobóval szemben kivédenie Ferdinándnak. Ráadásul a Perényi család, hogy mentesítse a Patakkal szembeni konfliktust, ezért belefolyt a Tegenyei perbe. Akkor már nem élt Tegenyei Tamás, akivel szemben folyt ez a hatalmaskodási ügy, aminek a végén született ez a bizonyos fejési országvesztési ítélet. Úgy dönt a Perényi Gábor, hogy ő megveszi a pert az özvegytől. Ugye ezt meg lehetett tenni, tehát ő folytatta tovább a pert. 59-ben van erre az első kísérlet, akkor Ferdinánd sikeresen kimenti kedvenc hívét, a Dobó Istvánt ebből az ügyből. 63-ban azonban újra felelevenedik ez a dolog, és ekkor már a perényiek gyámság alá is veszik az özvegyet, a Tegenyei Tamásnak a feleségét. Úgy tűnik, hogy az a Perényi Gábor, akiről szintén tudjuk, hogy nem ment a szomszédba egy kis hatalmaskodásért és erőszakoskodásért, ő elég rendesen erőszakkal igyekezett a Tegenyei özvegyet olyan irányban irányítani, hogy fennmaradjon ez a per és ez az egész per eljárás. És mégis 63-ban is sikerül megmenteni Dobó Istvánt. Ráadásul a Dobó testvérek peren kívül megegyeznek a Tegenyei özvegyel, ami viszont nem tetszik a perényieknek, újra és újra harcba lendülnek, tehát újabb és újabb fordulatot vesz ez az ügy, és úgy tűnik, hogy egészen Ferdinánd haláláig ennek semmilyen esélye nincsen. Miksa azonban nem kötődött érzelmileg az egri hőshöz, tehát neki nem voltak olyan tapasztalatai Dobóval, mint elődjének, mint Ferdinándnak. Ráadásul 1568-ban a dél-nápolyi békével megszűnnek a török ellenes küzdelmek, tehát nincs is szükség már egy ilyen kemény török ellenes hősre, aki egyébként, érdemes elmondanunk róla, hogy még 1562-ben is harcol a szatmári küzdelmek idején a török ellen, illetve, és erdélyek ellen azért, és 66-ban is kardot fog, pedig ekkor már 60 éves, tehát még ekkor is aktív katonaként igyekszik részt venni a katonai eseményekben, a hadi eseményekben. Minden esetre nagyjából úgy tűnik, hogy a dél-nápolyi béke már idejét múltá, vagy érdektelenné teszi a török ellen harcoló, vagy harcolható hősök támogatását. nagyjából 68-ban kezdődik az a vesszőfutás, ami gyakorlatilag egészen Dobó István haláláig eltartott, ugyanis ekkor már nem csak tehát a Perényiek már új, nagyon izgalmas új elemet is igyekeznek beleszőni az ellene felhozott vádakba, és már nem is a Perényi család elsősorban, hanem egy másik ellenlábas, méghozzá az éppen ekkor felső magyarországi főkapitánnyá választott Hans Rüber kapitány lesz az, aki olyan erősen utálja Dobó Istvánt, hogy kitalálnak egy ilyen nagyon cseles dolgot, hogy megvádolják hűtlenséggel Dobót. Azt nagyon bizonytalan feltételezni, hogy a 60 éven túl lévő Dobó István valóban fontolgatta-e azt, hogy ő Erdély irányában elmozdulna. Én azt gondolom, hogy nem. A családjában lévők közül azonban a Balassák vagy a Bocskai György esetében ez egy kérdés, egy elég bizonytalan dolog. Bocskai György ráadásul 1568-ban kiköltözik Erdélyben. Mai napig nem tudjuk, hogy ez a kiköltözés. Ez egy kémkedés miatt történt, tehát hogy éppen, hogy a Habsburgoknak kémkedett, vagy pedig ő valóban tudatosan választotta az erdélyekkel való sorsközösséget és János Zsigmonddal való együttműködést, tehát nem tudunk erről túl sok minden. Egy azonban bizonyos, hogy a vádak azok erre alapozódtak, hogy Bocskai György, illetve Balassa János révén ő hűtlenségbe keveredett. 1568-ban Pozsonyba is rendelik, és el is fogják. Ebből a fogságból azonban még a felesége révén megint csak nagyon kalandos módon ki tudott szabadulni, olyannyira, hogy fegyvereseket fizettek le, és ő maga pedig jobbágynak öltözve hagyta el, amikor a Pozsonyból kiengedték a csordát, akkor reggel, akkor ő kiment velük együtt a városkapun, tehát ilyen módon szökött meg. Természetesen ez azonban nem biztosította a számára teljes megkegyelmezést, hanem az ellene felhozott vádak azok tovább folytatódtak. 69-ben meghívják az országgyűlésbe, amit nem mondhatott le, és akkor a sógorával, Balassa Jánossal együtt elfogják őt, és ez a fogság, ez viszont már meglehetősen hosszú ideig tartott, hiszen 72-ben nem sokkal a halál előtt sikerül őt kiszabadítani a börtönből. Már azt is tudták egyébként, hogy amikor őt megvádolták, tehát 68 környékén, Dobó István már nagyon súlyosan küzdött a köszvénnyel, úgy is fogalmaznak róla, hogy halálos beteg, tehát nagyon nehezen mozgott, és ezért 1570-ben a sógora Balassa János, egy szintén legcsei súlyok lány, Anna segítségével szintén megszökik. Tehát a súgor Balassa János meg tud szökni a börtönből, de Dobó István ekkor már olyan rossz állapotban van, hogy már nem vállalkozik erre a rendkívül kalandos akcióra, hanem őt valóban uralkodói keggyel engedik ki a börtönből. Dobó az utolsó pillanatig nem ismerte el, hogy ő bármilyen hűtlenségbe keveredett volna. Ír egy levelet az uralkodónak, ami megköszöni azt, hogy őt kiengedik, és ebben is az utolsó pillanatig kerüli azt, hogy erről, hogy ő bűnös lenne erről bármit mondjon, az uralkodói kegyről és a mellette kiállóknak a szívességéről beszél. 72-ben Szerenye várában hal meg, 72. júniusában, nem tudjuk pontosan a pontos dátumot, egy azonban egészen bizonyos, az ő személyében egy olyan elképesztően izgalmas katonaember, egy nagyon nagy formátumú birtokgyűjtő, egy zseniális gazdasági érzékkel megáldott arisztokrata távozik, aki sajnos fiú örökös hián nem tudta olyan módon hagyományozni a Dobó nevet és a Dobó birtokokat, ahogyan például kortársai közül többeknek sikerült. Ilyen módon, bár bőven megelőzte például megelőzte a Nádasdi családot, Nádasdi Tamás, mivel sikeresen ügyködött azon, hogy egy fiú örököse legyen, ezért a Nádasdi család az egy sokkal nagyobb nevű családdá vált, mint Dobó István családja, aki ugye leányában, Dobó Krisztinában tudta csak tovább örökíteni a saját nevét és a saját vagyonát, és ez bizony nagyon erősen hatott a későbbiekben a Dobó István, a Dobó család sorsára, tevékenységére és súlyára is. Amiről azt gondolom, hogy elsősorban mégiscsak úgy tudunk megemlékezni, vagy úgy szoktunk megemlékezni, hogy egy egészen zseniális török ellenes várvédő, de érdemes talán tudni róla, azt a sok-sok minden mást, ami még az életében szerepet játszott.
Gárdonyi Géza által ismerjük Dobó Istvánnak az alakját. Mennyire hiteles az a Dobó István? Ilyen lehetett, mint ahogy egyébként sokak szemében, mondjuk a filmben, mondjuk Sinkovics Imre alakításában összefonódik, tehát valóban ilyen lehetett Dobó István?
A Gárdonyi Géza által létrehozott kép, az tulajdonképpen már él a kortársak fejében, meg a kortársaknak a gondolatvilágában is. Tehát valójában Gárdonyi csak ahhoz nyúlt vissza, amit Tinódi is megénekel. Tehát Dobónak az alakja valóban összefonódott az álhatatos, a mindenáron való várvédelem és a rettenthetetlen várvédőhősnek a fogalmával. E tekintetben természetesen a Gárdonyi által kialakított képen nagyon-nagyon sok igazság van. Ugyanakkor nyilván, hogyha valamilyen csoda folytán egy időgéppel vissza tudnánk utazni Dobó Istvánhoz, akkor azt látnánk, hogy az a Sinkovics Imre által gyönyörűen megformált, erkölcsileg makulátlan, egészen kivételes hős, az egy elképesztő diktátor volt, egy agresszív, nagyon kemény katona. De az a helyzet, hogy a magyar történelmi emlékezet, az egyrészt majdnem minden népnek a történelmi emlékezete nagyon szeret idealizálni. Tehát nyilván ez egy nagyon fontos dolog, a nemzettudatunk számára is fontos, hogy pozitív hősöket tudjunk felmutatni. Tehát ilyen értelemben a Gárdonyi által közvetített kép az a magyar történelmi emlékezetnek a kreálmánya tulajdonképpen, amihez Gárdonyi nagyon sokat hozzátett. És ezért így emlékszünk rá, vagy így szoktunk róla gondolkozni. A hétköznapi életben ő egy rendkívül tehetséges, sokszor gátlástalan, rendkívül agresszív, diktatórikusan kormányzó, nagyon erőszakos ember volt. Ez kellett ahhoz, hogy ő olyan rettenthetetlen legyen, mint amilyennek Gárdonyi felmutatta. Tehát egyszerre igaz az, hogy valóban egy rettenthetetlen várvédő volt, és egyszerre igaz az, hogy egyébként egy borzasztóan agresszív, diktatórikusan működő katonaember volt, aki, hogyha valaki kinézett a várfalon, már akkor is hajlamos volt hűtlenséget kiáltani, de valószínűleg pont ez vezetett ahhoz, hogy eredményesen meg tudja védeni Egervárát. Ilyen értelemben tehát a válaszom is. Egyszerre jó érzéssel emlékezhetünk arra, hogy egy nagyszerű, tehetséges katonaként megvédte Egervárát, és egyszerre érdemes tudnunk azt, hogy a valóság az mindig sokkal árnyaltabb, mint azok a képek, amiket a múltunkban őrzünk. De én azt gondolom, hogy ha valaki a saját család történetére visszagondol, még akár a saját közvetlen szüleiről őrzött képekre, azok is megszépülnek az idők folyamán, és ez a teljesen normális dolog. Tehát az identitásunkhoz hozzátartozik, hogy a saját őseinket is akár kiszínezve, magunk által akaratlanul is kiszínezve lássuk. Ugyanakkor viszont az egészséges önismerethez hozzátartozik, hogy úgy tudjuk elfogadni és szeretni, sőt büszke lenni a történelmi hőseinkre, hogy tudjuk, hogy ők sem voltak makulátlan vagy tökéletes emberek, hanem nagyon is gyarló hétköznapi figurák, akik bizonyos tehetségeik révén képesek voltak akár egészen alapjaiban is megváltoztatni vagy alakítani a magyar történelmet.
Ti magyarok már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjátok. Jelös benti szán innét kik lakoztok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. Isten vala az jámbor vitézökvel, maradának csendes merés szívökvel. Az had nagyok végak az vitézökvel, bíztatnak, tanítnak szép beszédökvel. Ebből vitézök sok jót tanulhattok, szállott házban mi szükség meg halljátok.
minden igyötökben mind forgódjatok, hogy jó hírben névben maradhassatok. Szerencse csodálatos magába, mely hamar ő jóból fordul gonoszba, nem kell kevéködni jó szerencsába, csak kell lenni érte hála adásba. Az vitézök bíznak az egy Istenbe, nem sok népbe áldjukba sok élésbe, sem az magyar urak segélésébe, Isten után köztük nagy egyességbe. Sok jó adasség memből vitézöknek, kiktől megtartaték vára egőrnek, rabságtól maradta ez földi népnek, bora kenyere hegyeknek, völgyeknek.
Elhangzott műsorunkban Dobó István életének az egri várostrom utáni időszakáról beszélt dr. Balogh Judit történész, egyetemi tanár. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kell